Hallgassuk meg most a Heidelbergi KT-ból mai napra kijelölt szakaszt, Isten igéjét, és utána pedig közösen imádkozunk.
Te legyen kérdés. Esküthetik-e valaki keresztény módon is az Isten nevére? Igenis, ha ez alapvaló jól, a világ felsőség, vagy valamilyen szükség követelni, hogy így tartsuk fenn, és biztosítsuk hitelünket és igazságunkat Isten dicsőségére és feladatunk javára. Az ilyen esküvés ugyanis Isten igényén alapszik, és ezért az Istennek szentjei mind az Ó, mind az Új Szövetségben helyesen gyakorolták is. 102. kérdés. Szabad-e szentekre vagy más teremtményekre esküdni? Nem szabad, mert az igazi esküvés nem egyéb, mint Istennek segítségül hívása, hogy ő, mint a szíveknek egyedüli vizsgálója, tegyen tanúságot az igazság mellett, és büntesse meg azt, aki hamisan esküszik. Ez a tisztelet pedig nem illet meg egyetlen teremtőt sem.
Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levele 4. részéből hallgassuk meg Isten igéjét.
Annak a helyi szerelmes atyám fiai, akik után úgy várakozom, ti örömöm.
És én koronám, eképpen álljatok meg az Úrban, én szerelmeseim. Mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűs minden ember előtt. Az Úr közel. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá atyám fiai, amíg csak igazak, amíg csak tisztességesek, amíg csak igazságosak, amíg csak tiszták, amíg csak kedvesek, amíg csak jóhírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek, és az Istennek békessége veletek lesz. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Urunk Jézus, hálát adunk neked, hogy örülhetünk mindenkor, mert te velünk vagy, mert megígérted, hogy a világ végezetéig velünk vagy. Köszönjük, hogy akik már a szívükbe fogadtak, azokat el nem hagyod és el nem távozol tőlük. Köszönjük, hogy velünk vagy, köszönjük, hogy azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Add, hogy ez a kisgyermek is, és mi is, akik még nem vagyunk a tieid, azok a tieid legyenek és átadják az életüket neked. Köszönjük, hogy a nyomorúságban is hozzád kiálthatunk, hogy a nyomorúságunkban is örülhetünk, mert te velünk vagy, mert nem hagyod feljebb kísérteni a tieidet, hanem megadod a kimenekedést is, a szabadulást is, mert te a szabadító vagy, a szabadító Isten, az áldott Úr Jézus Krisztus, és te vagy magad az igazság is, a békesség is, az Úr is a mennyben. Áldunk is, magasztalunk a te igédért, mely a békesség hordozója, minden szabad, áldott és magasztalt. Légy most itt közöttünk, add, hogy a te igét szóljon, szenteld meg a szíveinket, hogy meghalljuk azt az igét, és meg is cselekedjük. Mert akik csak hallgatói, azok nem tudják, nem hallják, nem értik. De tedd meg, Uram, hogy a te akaratod, a te jókedved szerint tudjuk megcselekedni a te igédet. Légy velünk most is, és mindörökké. Amen.
Amen. Az Úr azzal biztat bennünket, hogyha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. Kedves testvérek, igehirdetésre készülve a 173. énekünket énekeljük. A 173. énekünk így kezdődik. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Hallgassátok meg Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott igeszakaszból, Pál apostolnak a Filippibeliekhez írt levele 4. részéből, a 6. verstől a 9. versig terjedő szakaszt. Leülve figyelemmel hallgassátok meg Isten drága igéjét. Pál apostolnak a Filippibeliekhez írt levele 4. részéből a 6. verstől ezt olvassuk. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá, atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek, és a békesség Istene veletek lesz. Drága testvéreim, ha a mesebeli tündér elétek állana, és felajánlana, hogy teljesíti 3 kívánságotokat, bizonyára tudnátok, mit mondani. Feltételezem, hogy a 3. kívánság az lenne, hogy hadd legyen még 3 kívánságotok. Sok-sok vágyunk, óhajunk van, amiket forgatunk a fejünkben. Látunk valamit a tévében, hallunk valamit a szomszédban, látunk valamit a barátnőnknél vagy a barátunknál. A boltban járva ez azt tűnik a szemünkbe, és már is ott vannak a kívánságok. Vannak nagyobb volumenű kívánságaink is. Gazdagság, szépség, hatalom, dicsőség, életszínvonal, nagy élmények. Aztán vágyhatunk még ezeknél is nagyobb dolgokra, mint például családtagjaink megtérésére, szeretteinknek az Úrhoz fordulására. Vágyhatunk egy gyülekezet megújulására, egyházunk megújulására, nemzetünk nagyobb részének hitre jutására, ébredésére, sok egyéb dolgokra. Vágyak, kívánságok, óhajok bennünk. Tagadhatatlan, hogy miközben ezeket forgatjuk aranyos buksinkban, aggodalmak is betöltenek bennünket. Mert valahogy ezek a kívánságok együtt járnak az aggodalmaskodással. Könnyen aggódni kezdhetünk, aztán csak folytatjuk, és tele vagyunk egy idő után aggodalmakkal a kívánságaink miatt. És minél inkább tele vagyunk aggodalmakkal, annál nyugtalanabbak vagyunk. Annál feszültebbek, annál idegesebbek, annál békétlenebbek vagyunk. Látjuk is magunk körül a világban, hogy mennyi ember ilyen nyugtalan, feszült, ideges, békétlen. Úgy elgondolkoztam azon, hogy hogyan szabadulhatunk ebből a lelki állapotból. És hogyan találhatunk a szívünkben harmóniát, békességet. Nem nekem kell ezt megválaszolni, mert hála Istennek, hogy ő megválaszolta ezt éppen Pál apostol által egy pár száz évvel ezelőtt. És nézzétek most, milyen terápiát ír elénk maga az Úr. Milyen békességterápiát ír elénk. Ennek egymásba kapaszkodó, egymást kiegészítő elemeit szeretném röviden elétek tárni. És közösen elgondolkozni ezzel. És szeretném, hogyha megfontolnátok ezeket, és azzal mennétek haza, hogy gyakorolni is akarjátok ezeket a dolgokat. És követni akarjátok az Úrnak ezeket a tanácsait. Az első dolog, amiről szeretnék beszélni, hogy ha kívánságaink vannak, amik aggodalommal és idegességgel töltenek be minket, akkor az imádságaink során ezeket hálaadással vigyük Isten elé. Azt mondja az apostol nekünk, hogy Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Pál apostol bizonyára gyakorolta is ezt, és átélte ennek áldását, ennek drága eredményét. Ti is átélhetitek velem együtt. Valahányszor imádkozunk és könyörgünk, hálaadással tárjuk fel a kívánságainkat, amik aggodalmat és feszültséget keltenek bennünk az Isten előtt. Így tegyük le ezeket, ami Urunk kezébe, így adjuk át a kívánságainkat Istennek, így bízzuk rá a kívánságainkat. Nem azt akarja az apostol, hogy a kívánságainkat csak magunkba forgassuk, s aggódjunk, s feszültek legyünk miattuk. Nem is azt akarja az apostol, hogy a kívánságainkat másoknak mondogassuk szüntelenül, hanem azt akarja, hogy az Úrnak mondjuk el. Mondjuk el a kívánságainkat nem is csak egyszer-kétszer, hanem azt mondja, hogy mindannyiszor csak, amikor imádkoztok, mindannyiszor mondjátok el az Úrnak a kívánságaitokat. Ez egyébként egy szűrőt is jelent, mondjuk így egy kívánság szűrőt, mert vannak bizonyos kívánságok, amiket érezzük, hogy nem is mondhatunk el az Úrnak, mert olyan szentségtelen kívánságok, olyan bűnös kívánságok, istentelen kívánságok. Azokat nem mondhatjuk el neki, hogy itt van Uram, ez a kívánság, és légy szíves, teljesítsd, ha jónak látod. De az biztos, hogy sok kívánságunk van, ami átmegy ezen a szűrőn, és oda lehet nyugodtan tenni őket a láthatatlan, de mégis minket halló, velünk törődő, bennünket szerető atyánk elé. Amikor imádságban ezeket a kívánságainkat elmondjuk, akkor ezzel kifejezzük azt, hogy mi bízunk ő benne. Bízunk ő benne. Úgy szokott ez lenni a barátok vagy barátnők között is, hogyha van valami titkos kívánságunk, nem mindenkinek mondjuk el, de annak, akiben bízunk, a szülőnknek, vagy édesanyának, vagy édesapának, vagy a barátnőnek, a legjobb barátnőnek, elmondjuk ezeket a titkos kívánságainkat, vágyainkat. Mert bízunk benne. Hát ugyanígy bízhatunk az Úrban, és neki is elmondhatjuk ezeket a titkos vágyainkat, kívánságainkat. Beavathatjuk őt ezekbe a titkokba. Bizonyára gyakoroljátok is ezt, de ha nem gyakorolnátok, kezdjétek gyakorolni. Adjátok át a kívánságaitokat így az Úrnak. Az apostol azt is mondja, hogy ezeket a kívánságokat mindig hálaadással mondjuk el. Hálaadással. A hálaadás tárgya az mindig az Istennek eddig megtapasztalt drága szeretete. Hányszor tapasztaltuk meg már? Hívő emberként is. Vagy Istent kereső emberként is. Hányszor tapasztaltuk, hogy ő nem valami zsugori, szűkmarkú Isten? Hányszor tapasztaltuk, hogy milyen hatalmas, milyen erős, hogy beteljesítette sokszor ki nem mondott kívánságainkat is. Máskor a kimondott kívánságainkat is. Hányszor tapasztaltuk az ő erejét? Hányszor tapasztaltuk az ő nagy-nagy szeretetét? Mert volt, amit valóra váltott, volt, amit nem váltott valóra. Mert látta, hogy nekünk az nem lesz javunkra, akkor nem valósította meg azt a kívánságunkat. Ami meg a javunkra vált, vagy az ő dicsőségét szolgált, azt meg megvalósította. Ő szeretett minket, megemlékezünk a mi Urunknak az erejéről, szeretetéről, bőkezűségéről, és hálát adunk az eddigiekben elvett drága ajándékaiért. És így ezzel a hálás szívvel tárjuk elé az újabb kívánságainkat. Megköszönve az eddigi drága ajándékait, hozzuk az újabb vágyainkat, óhajainkat elé. Nézzétek, az apostol biztat erre a hálaadással, imádságos szívvel való odafordulásra, és arra, hogy így mondjuk el az Úrnak ezeket a mi kívánságainkat. Mivel biztat erre Pál? Talán azt mondja, hogy hát mondjátok el Istennek, mert Isten biztos beteljesíti őket. Nem ezt mondja az apostol, hanem mással biztat minket azzal, hogy a hálaadással imádkozó ember szívében Isten békessége, vagyis a magában az Isten lényében lévő békesség, a benne lévő békesség emelkedik fel a kívánságaink, a gondolataink, a vágyaink fölé. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, fölé emelkedik az összes gondolatunknak, kívánságunknak, a vágyainknak, az Istennek a békessége, a benne lévő békesség. És ez csodálatos tapasztalatunk lehet, testvérek, hogy ez így is van. Miközben elmondjuk az Istennek hálaadással a kívánságainkat, amik addig minket aggodalommal töltöttek el, és feszülté, idegessé, nyugtalanná tettek, egyszer csak a kívánságaink oda kerülnek Isten elé, és az Istennek valahogy a békessége egyszer betölti a szívünket, a lelkünket. Nem tudjuk megmagyarázni, hogy de így történik. Titokzatos dolog, de így történik. És azt is mondja az apostol, hogy nem csak ezt fogjátok megtapasztalni, hanem azt is, hogy az Istennek ez a békessége, ami mindenek fölött eluralkodik a szívetekben, a lelketekben, ez, mint egy ilyen éber őrszem, őrizni fogja a szíveiteket, gondolataitokat Jézus Krisztusban. Az Isten békessége megőrzi a ti gondolataitokat Jézus Krisztusban. Jézus Krisztusnál, Jézus Krisztus mellett, Jézus Krisztussal való közösségben. Az aggodalmaskodás, az idegesség elszakít minket Jézustól, ami drága megváltónktól, ami drága Urunktól. De amikor Isten békessége betölti a szívünket, akkor ez őrzi a mi gondolatainkat, hogy maradjunk ott Krisztusnál, ami drága megváltónk közelében. Ez a Jézus, aki mellett megmaradunk, ez a mi szerető, ez a mi mindenható, ez a mi bölcs és hatalmas megváltónk, aki jól tudja, hogy egy kívánságunk teljesülése vajon tényleg szükséges-e, vagy nem szükséges. Kell-e egyáltalán, javunkat szolgálja, dicsőségét szolgálja, ő tudja, számon tartja. A terápiának tehát, testvérek, ez az első eleme, imádságainkban valahányszor csak imádkozunk. Nem fárasztjuk ezzel az Urat, valahányszor csak imádkozunk. Hálásan elmondjuk az Úrnak a vágyainkat, kívánságainkat, és közben átéljük, hogy az ő békessége veszi hatalmába a gondolatainkat, és őrzi őket, hogy el ne kalandozzanak Jézustól, hanem ott maradjanak ő mellette. Ne a kívánságainkon száguldozzanak, ne azokon aggodalmaskodjanak, ne azok miatt idegeskedjenek, hogy mint lesznek, vagy nem lesznek, hanem ott maradjanak Krisztus mellett, a szerető, hatalmas bölcs megváltónk mellett. Ez az első lépés, amire következik a terápia második lépése. A gondolatok fegyelmezése. Az apostol a 8. versben rátér arra, hogy min is gondolkozzanak a hívő emberek. Jézus Krisztus mellett maradva a hívő emberek megszűrik a gondolataikat. Meg kell, hogy szűrjék a gondolataikat. Felsorolja azokat az ismérveket, 8-at sorol föl az apostol, amiknek jellemeznie kell a hívő emberek gondolatait, amik a fejükbe vannak. Amik nem felelnek meg ezeknek a kritériumoknak, ezeknek a vonásoknak, azokat nem kell a fejünkbe őrizgetni. Nem kell ápolgatni, nem kell azon töprengni. Olyan dolgokon kell gondolkozni, melyek? Felsorol 8 dolgot, mindjárt én is felsorolom. Nos, testvérek, sokszor ebben a világban azzal találkozunk, hogy a gondolatainkat egyáltalán nem fegyelmezzük. Nyitva vagyunk, mint egy régi város, amelyiket körülvesz az ellenség, és nem, hogy becsukná a kaput, hanem kinyitja a kapuit előtte. Mi is kinyitjuk a kapuinkat egy sajnos sokszor istentelen világ előtt. És a szemünkön keresztül, vagy a fülünkön keresztül mennek be a fejünkbe a különböző információk, és mi mindenféle szűrő nélkül ott töprengünk, gondolkozunk mindenről, amit látunk, hallunk. Tele vagyunk mindenféle gondolatokkal, elméletekkel, teóriákkal. Töltjük az időnket sokszor olyan dolgokon való töprengése, gondolattal, amit nem kéne. Mivel kellene törődnünk a fejünkbe? Mind kellene gondolkoznunk? Ha Jézus Krisztus mellett maradunk, mint hívő emberek, akkor ő segít megszűrni a gondolatainkat, fegyelmezni a gondolatainkat. Azt mondja, hogy az apostol, hogy hát igyekezzetek olyan témákon, olyan történéseken, olyan eseményeken, olyan dolgokon elmélkedni, amik először is igazak, Igazak. Ez a szó azt jelenti, hogy valóságosak. Nem ilyen fantazmagóriák. Nem mitoszok, nem mesék. Nem ilyen hiába való hipotézisek, amiken kell töprengni az embere. Mi lenne, ha így, ha úgy. Semmi köze a valósághoz. Valóságos dolgokon gondolkozzatok. Ne fantáziákon elmélkedjetek. Ne fantáziájatok össze-vissza. A másik, amit mondtok, amik tisztességesek. Tisztességesek. Ez a szó azt jelenti, hogy amik elismerésre, megbecsülésre, megtiszteltetésre méltók, komolyak, ünnepélyesek. Ilyen dolgokon gondolkozzatok. Amik csak igazságosak, mondja a harmadik szót, vagyis megfelelnek Isten elvárásainak, Isten kritériumainak. Amik csak tiszták, ez azt jelenti, hogy erkölcsileg egészséges, tiszta dolog. Amik csak kedvesek, más szóval szeretetreméltók, amiket lehet szeretni. Meg tőle nem menekül az ember, nem fél tőlük, hanem amiket szeretni lehet, amikhez ragaszkodni lehet. Aztán azt mondja, amik csak jó hírűek, vagyis jó hangzásúak, pozitív, építő dolgok, szemben a negatív, romboló dolgokkal, eseményekkel. A hetedik, amik méltó arra, hogy erénynek nevezzék. Erénynek nevezzék. És az a nyolcadik, amit méltó arra, hogy dicséretre méltó. Ként emlegessék. Dicsérjék. Most testvérek, azt mondja az apostol, hogy olyan dolgokkal foglalkozzatok a fejetekben, a szívetekben, amik ezekkel a kritériumokkal jellemezhetők. Vizsgáljátok meg Jézus Krisztusban maradó szívvel, lélekkel, hogy egy gondolat, valamely gondolat, szeretetre méltó, jó hírű. Ha nem is kell mind a nyolcat megjegyeznünk most, de legalább egy párat jegyezzünk meg belőle. Jellemezhető azzal, hogy Isten szerint való, méltó arra, hogy Isten szemében is erény legyen. Isten megdicsérni ezt a dolgot, amin én most töprengek és gondolkodom. Uram, segíts nekem! És hogyha testvérek észreveszünk, hogy a fejünk más jellegű gondolatokkal van elfoglalva, akkor azokat a gondolatokat ki kell onnan söpörni. Azokra nemet lehet mondani. Mondhatjuk, hogy nekem ezen nem kell gondolkoznom. Ez nem illik hozzám, hogy ezekkel töltsem meg a fejemet. Nekem más gondolatokkal kell megtölteni a fejemet, a szívemet. Annál is inkább, mert majd a szám is arról fog beszélni, amivel a szívem tele van. Ne a kívánságaitokkal legyetek elfoglalva, ne ezeken töprengjetek, mondja az apostol. Ezeket tárjátok oda az élő Isten elé. Nagy hálaadással. Avassátok őt bele ezekbe, és betölti a szíveteket az ő békesség, ami őriz benneteket Krisztusnál, és ha már Krisztusnál vagytok, szűrjétek meg a gondolataitokat. Vajon Krisztus gondolkozna ezen a dolgon, amin én most éppen gondolkozom? Mert ő gondolkozott sok mindenen, de amin Jézus gondolkozott, az jellemezhető volt ezzel a 8 kritériummal. 8 ismérvel. Nézzétek, a Bibliában is találunk ilyen emberkéket, akiket magunk előtt láthatunk, ilyen például Jézus édesanyja Mária, akihez szóltak ugye mondjuk a pásztorok, és azt olvassuk Máriáról, hogy amiket a pásztorok mondtak néki, azokat ő a szívében forgatta. Azokon gondolkozott, amiket az Úr mondott neki. Persze gondolkozott azon is biztos, hogy hogy kell Jézus tisztába tenni, vagy nem tudom, megfőzni az ebédet, ilyeneken is gondolkozott, de azért a gondolataiban mégis állandóan valahol ott volt hátul a lelkében, a szívében, hogy miket mondtak ezek a pásztorok, hogy Isten angyalai jelentek meg, akik itt erről a Jézusról, aki itt van mellettem ebben a kis... Mi lesz ő, meg kicsoda ő? Hogy is volt ez az egész dolog, ami történt velem? Az Isten szavai ott motoszkáltak benne. Ugyanezt olvassuk Sámuelről, a kisfiúról, hogy... Ő is az Úr szavain gondolkodott, és így fejezi ki a Biblia, hogy semmit nem hagyott a földre esni azon igékből, amiket az Úr mondott neki. Vagyis nem engedte, hogy kihújjanak az ő fejéből azok az szavak, amiket Istentől hallott, amiket az Úr mondott, üzen neki. Testvérek, nekünk is drága kincseink lehetnek a naponta azok a drága igék, amiket olvasunk a Bibliában. Amiket hallunk a templomban, fölidézhetjük őket. Amikről beszéltünk a Biblia órán, vagy hallottunk egy bibliaiskolába, ezeken lehet gondolkozni. hordhatunk magunknál egy kis igés füzetkét, vagy mindennapi kenyerünket, vagy vannak ilyen kis apró füzetek, amiket elővehetünk. Akár napközben az asztalnál is elolvashatunk egy igét. Hogy az menjen a fejünkbe, és söpörje ki onnat azt a smogot, ami ott bent sokszor úgy fölszaporodik. Ezeken gondolkozzatok, mondja az apostol, és ami nem, attól igyekezzetek megszabadulni. És persze sokszor kell világi dolgokról is gondolkoznunk. De azokról is valahogy az ige által meghatározott gondolkodású emberként gondolkozzunk. És meg fogjuk látni a világban is, hogy vannak olyan dolgok, amiken elgondolkozhatunk, mert megfelelnek ezeknek a kritériumoknak. Mert szépek, mert dicséretesek, mert jó hírűek. Vannak ebben a világban ilyen dolgok, hála Istennek. Ami megfelel az Úrnak, ami összhangba áll vele, azokon töprengjünk. Olyan szép, hogy megkérdezhetjük az Urat ebben a dologban is, hogy na Uram, ezt beszabad nekem engedni, kell nekem ezen gondolkozni. Hát megfelel ez a te kívánalmaidnak, vagy nem? Testvérek, a hívő embereknek a szívére helyezi az apostol ma, hogy nem élhetünk csak úgy bele a világba, gondolati szinten sem. Van, aki azt mondta, hogy ő nem tehet arról, hogy mit gondol. A hívő tehet arról, amit gondol. Bizonyos fokig nem tehet, de mégis tennie kell arról, amin gondolkozik. Amik csak igazak, amik jó hírűek, ezeken gondolkozzatok. Ez a békességterápia második eleme, és a harmadik, a jó tettekre való törekvés. Az apostol azt mondja, hogy a kívánságainkat hálaadással mondjuk el az Úrnak, avassuk be őt ezekbe, békessége betölti a szívünket, megőriz minket Jézusnál, Jézusba kapaszkodva megszűrhetjük a gondolatainkat, és fegyelmezhetjük a gondolatainkat, megtanulhatjuk ezt, és ezek után pedig forduljunk a gyakorlati élet teendői felé, és csináljuk azt, amit Isten ránk bízott, az ő dicsőségére. Az apostol tehát így a konkrét teendőik felé fordítja a Filippi belieket is. És ebben a dologban önmagát állítja eléjük. Amiket tőlem láttatok, hallottatok, azt csináljátok, mondja nekik. Itt a 9. versben húzza ezt alá az apostol, és ez egy nagyon érdekes dolog, testvérek, mindig rácsodálkozom erre, hogy az apostol hányszor tudja magát így példaképpen állítani a gyülekezet elé, az olvasói elé. Itt is ezt teszi, itt a gyakorlati életét, az életvitelét, életmódját állítja oda eléjük, amit nálam láttatok, ahogy én élek, ahogy éltem, köztetek, vagy távol tőletek, amit hallotok velem, kövessétek az én életpéldámat, azt a mintát, ahogy én élek. Ezt ő azért merte így kijelenteni, mert tudta, hogy ő a Krisztust követi. A Krisztus szerint éli az életét. És hogyha valakinek azt mondja, hogy na kövesd az én példámat, akkor nem egy rossz példát ajánl nekik. Ő követi a Krisztust, aki meg őt követi, az is követi a Krisztust. Nagyon szép ez, testvérek, hogy a gyakorlati élet vitelét az apostol így tudja odatárni példaképpen az olvasói elé. Ezt és ezt cselekedjétek. Így és így éljetek. Máskor az apostol egyébként a tanításait állítja oda példaként a hívők elé. És mondja, hogy ahogy én tanítottam köztetek, ti is úgy tanítsátok egymást. A tanításomban is kövessetek, mert az is példaszerű. Azt is az Úrtól vettem, és úgy adtam elétek. Ha az én tanításomat követitek, az Urat fogjátok követni abban is. De az életemben is kövessetek. Pálnál az élet és a tanítás nem is különült el egymástól, hanem nagyon szép összhangba, harmóniába volt. Csodálatos az Úr munkája egyébként, amit ebben az emberben így véghez vitt, és amit megmutatott, áldott legyen érte az Úrnak a neve. De oda kell figyelnünk erre. És Pál apostol testvérek máskor is, amikor leveleket ír például a Timóteusnak vagy Titusnak, akik gyülekezetvezetők voltak, nekik is azt mondja, hogy ti is legyetek példaképek. Tanításban is, életvitelben is, magatokat tegyétek példaképül az emberek elé, hogy lássanak titeket. Rajtatok keresztül voltak épp a Krisztust, mint egy szép ablakon, ha kinézünk, akkor látjuk a kinti napfényt. Ti is legyetek egy ilyen ablak, amin keresztül a Krisztus napfénye látszik. De lássanak benneteket. Példaképek legyetek. Ugyanezt mondja Péter apostol a presbitereknek. a gyülekezet vezetőinek legeltessétek az Úr nyáját, de nem mint akik uralkodnak rajtuk, hanem mint példaképei annak a nyájnak. Példaképei. Testvérek, mindebben az apostol a gyakorlatiasságáról tesz nekünk tanúságot. Ő akarja azt, hogy az ő életvitelét, életpéldáját a filippibeli hívők kövessék. Akkor Jézust fogják követni, és ha ezt teszik, ez is a békességüket fogja szolgálni. A békességüket fogja szolgálni. Én úgy rácsodálkoztam arra, hogy például a középkorban valószínűleg azért, mert nem volt még elterjedve a Biblia, a Szentírás az egyszerű emberek között. Milyen sokat foglalkoztak a régi szenteknek az életével, régi hívő embereknek az életével. Szikszainak az imádságos könyvét szinte biztos mindenki ismeri közöttetek, amikben vannak keresztény tanítások is, de imádságok is. Ugyanez a Szikszai írt egy könyvet, az a cím a Mártírok oszlopa. Hogy valahogy abban leírja egy csomó, úgy mondjuk ma, hogy római katolikus szentnek, de nem csak római katolikus szentek azok, hanem sokszor tényleg valóban az Úr szentjei, az Úr gyermekei, az életüket. Hogy olvassák az emberek, hogy foglalkozzanak vele, hogy éltek a mi keresztjén elődeink a régi időkben. Hogy áldotta meg őket Isten, hogy vezette. Figyeljék ezeknek az élet példáját, tanuljanak tőlük. És azok a középkori keresztjének biztos, hogy készek is voltak erre. Mi vagyunk már olyanok, hogy nekem ne dirigáljon senki. Se emberre nem vagyok hajlandó fölnézni, se Istenre nem vagyok hajlandó fölnézni, mert én vagyok az Isten. És mindenki rám nézzen föl, és én vagyok itt, nekem nem mondja meg senki, hogy hogy éljek. Mi vagyunk ilyen büszkék, ilyen önteltek, és közben az életünk romokban van. Az apostol azt mondja nekünk, hogy ne... Figyeljétek arra, hogy én élek. Én Krisztusra figyelve élem az életemet. Kövessétek az én gyakorlati életpéldámat. Testvérek, minket is az Úr erre biztat, hogy ne merüljünk el a kívánságaink, az ilyen-olyan gondolatainkban, hanem forduljunk a gyakorlati teendőink felé, amit az Úr ránk bízott. És hívő emberek életpéldáját, és azokon keresztül Krisztus példáját tartva szem előtt, tevékeny, Isten dicsőségére való életet éljünk. Hitből fakadó jó cselekedeteket vigyünk véghez. Keressük, kutassuk ezeket, és vigyük véghez a dolgunkat, amiért Isten oda tett minket, ahova éppen állított. Itt van, testvérek, tehát ez a három eleme Isten békesség terápiájának. Imádságainkban minden alkalommal, hálaadással vigyük Isten elé a kívánságainkat. Tegyük le az ő kezére ezeket. Bízzuk rá ezeket, avassuk bele őt ezekbe. Bizalmunkat fejezzük ki így iránta. Be fogja tölteni az ő békessége a mi szívünket. És megőrzi a gondolatainkat, ami drága, hűséges és hatalmas megváltónk mellett. Aki segítségünk lesz, hogy a gondolatainkat is fegyelmezzünk. Ne töltekezzünk meg minden szentségtelen, üres, hiába való gondolattal, hanem az ő neki tetsző gondolatokkal töltődjön meg a mi fejünk, szívünk. És ezen túl pedig, immár forduljunk oda ilyen szívvel, ilyen gondolatokkal megtelve a hétköznapi teendőinkhez, és hitből fakadó módon Isten dicsőségére az ő akarata szerint való jó tetteket vigyünk véghez, amiket tőlünk vár Isten. Azzal fejezi be az apostol, és én is ezzel fejezem be, ha így éltek, veletek lesz a békesség Istene. Veletek lesz a békesség Istene. Ilyen érdekes szójáték van itt. Aki hálaadással imádkozik, annak a szívét betölti az Istennek a békessége, fegyelmezi a gondolatait, teszi a hétköznapi dolgait, úgy, ahogy kell, és vele lesz a békesség Istene. A hívő embertestvérek ilyen csodálatos módon tapasztalja meg ebben az ideges, feszült, zavaros világban, hogy én mégis békességbe vagyok. Belül is, meg úgy kívül is. Harmóniába vagyok. Rendbe vagyok. Békességem van. Isten nem azt mondja most nekünk tehát, hogy na, ha ideges vagy, menj el egy pszichológushoz, vagy keresd meg egy pszichiátert, vagy vegyél be nem tudom hányféle gyógyszert, és akkor majd megnyugszol, hanem egy másik terápiát ír elénk. Azt kívánom magamnak is, és mindnyájatoknak, hogy megfogadjuk ezt a terápiát, és alkalmazzuk, és átéljük, hogy az Úr szava megáll, és igaz. Békességes hívő emberek leszünk. Oldalunkon a békesség Istenével. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk Isten igéjének a tanítására. A 269. énekünk 3. és 4. versének eléneklésével. 269. Harmadik és negyedik versét énekeljük. Harmadik vers így kezdődik: Tudja Isten kívánságod. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük te néked, nagyon szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy szeretetedet abban mutattad meg, hogy ideadtad egyszülött fiadat, Krisztust, aki magára vette bűneinket, azok büntetését, és így megszabadított minket ezektől. Köszönjük, hogy megváltottál általa. Köszönjük, hogy ebben mutattad meg a te irántunk való mérhetetlen és érthetetlen szeretetedet. Köszönjük néked, hogy mint szerető atyánkhoz jöhetünk mindig a kívánságainkkal is. Köszönjük, hogy mindent elmondhatunk neked, és megbízva benned, rád tehetjük a te hatalmas és szerető kezedre minden vágyunkat, óhajunkat. Köszönjük néked, hogy így, amikor átadjuk neked ezeket, megszabadulunk ezeknek az aggodalmaskodásától is. Köszönjük, hogy nem terhelnek akkor tovább úgy bennünket. Sőt, köszönjük néked, hogy a te békességet tölti be a mi szívünket. Áldunk ezért a békességért, ami számunkra fölfoghatatlan és érthetetlen, de ami oda tud emelkedni a mi gondolataink és érzéseink fölé is, és meg tud minket csöndesíteni. Köszönjük te néked, Urunk, hogy szívünkre helyezted most azt, hogy fegyelmezzük a gondolatainkat is. Ne engedjük szanaszét csatangolni, és ne engedjük, hogy a világ tematizálja a mi gondolatainkat, hanem hadd engedjük, hogy te légy a mi gondolataink, gondolkodásunk meghatározója. Köszönjük te néked azt, hogy a gyakorlati élet teendői felé is fordítasz minket, hiszen minnyájunknak van valami hivatása. Segíts, hogy a te dicsőségedre tudjuk betölteni azt a gyakorlati élet feladatot, amit ránk bíztál. Köszönjük te néked, hogy mindezekkel a békességünket munkálod. Azt akarod, hogy ugyanolyan békességet sugározon a mi szívünk, életünk is, mint amilyen békesség benned rejlik. Látod, hogy mennyire békétlen ez a világ körülöttünk, mennyire idegesek, feszültek, nyugtalanok az emberek, mert nincs igazi békesség forrásuk. Látod, hogy hányan nyúlnak mindenféle pótszerek után, mert valóban gyógyszereket vagy pszichológusokat vesznek csak igénybe, és nem fordulnak feléd, akiben maga a békesség ura kínálja magát nekik. Kérünk téged arra, Úr Jézus, hogy munkálkodj, hogy minnyájunk szívében, hogy megfogadjuk a te tanácsodat, és követői legyünk annak. Légy áldott, hogy így dicsőíthetünk téged, és így örvendezhetünk te benned békésen e földi életutunkban. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most a gyülekezetünket. Kérünk, hogy áld meg ezt a drága újpesti gyülekezetet is, mindazokat, akik ide jönnek, kicsinyeket és nagyokat. Kérünk téged a betegeinkért, a szenvedő testvéreinkért, hogy gyógyítgasd, erősítsd őket, s légy közel hozzájuk. Imádkozunk hozzád azért a kedves családért is, akik ma keresztelték kisgyermeküket. Adj bölcsességet, erőt, szeretetet a szívükbe, hogy tényleg te szerinted való módon tudják nevelni ezt a kisfiút. Légy közöttük, mint örömforrásuk, napról napra, óráról órára. Add, hogy örömben, benned való örvendezéssel tudják nevelni ezt a kisfiút. Köszönjük néked, hogy befogadhattuk őt a gyülekezetünkbe is. Kérünk, segíts imádságban hordoznunk. Imádkozunk hozzád a nemzetünkért. Látod népünknek elesettségét, sokféle nyomorúságát, mely hitetlensége miatt van rajta. Könyörülj meg és fordítsd a nemzetünk szívét, minél több nemzettársunk szívét magadhoz, hogy megtérjenek, és életet és boldogságot és örök életet találjanak te benned. Kérünk téged, hogy munkálj ébredést a tiszta evangélium hirdetése által egyes gyülekezetekben, sőt minden gyülekezetben. Add, hogy mindenhol megszólaljon a te tiszta ígérdnek drága, tiszta tanítása. Hirdettesd, Uram, a te ígéret, és ezáltal munkálj ébredést népünk körében. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd tárhatjuk, nagy hálaadással és köszönetmondással a szívünkben. Légy áldott, hogy meghallgattad imádságunkat most is. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezésem szavát. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgésein, az Úr orcája pedig a gonoszt cselekvőikön. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen.